Tegnap beszéltem valakivel személyesen is erről, ma éjszaka pedig az Úristen egész éjjel erről tanított, a jelek értelmezéséről. És tudjuk jól, hogy az Ószövetségben a jelmagyarázás az egyenlő a boszorkánysággal. Akkor miféle jelértelmezésről tanít a mindenható Isten bennünket? Teljesen egyértelmű, hogy az Úristen a jeleket nem csupán adja, hanem meg is magyarázza. Én nem kell magyarázzam a jeleket. Tehát nincs szükség arra, hogy én megmagyarázzam az álmot, vagy megmagyarázzam a jeleket, amiket kapok. Mindazonáltal, aki újjászületett, megkapta ezt az ajándékot Istentől, azt tapasztalhatja, hogy a képek, a valóság képei megelevenedenek. Olyan képek, amelyek mellett korábban elmentünk, és amelyek semmit nem jelentettek számunkra, egyszerűen megtelnek tartalommal és üzenettel, minden kép. Isten hogy tanít minket? Hát mindenképpen, mindenképpen, mindenképpen. És hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy én megmagyarázom a jeleket, amiket látok, a képeket, amiket látok, vagy az álmokat, amiket kapok. Mert vannak álmok, az éjszaka is kaptam olyan álmot, amit nem értek, egyszerűen nem értem. És lehet, hogy nem jött az ideje, még nem kapok rá megértést, majd hogyha eljön az ideje, akkor meg fogom látni, hogy miért kaptam azt az álmot. Tehát vannak olyan álmok is, amiket egyszerűen nem értek, és nem is akarom megmagyarázni, nem akarom megfejteni, semmiképpen. Azonban, mint mondhattam, a mindenható Isten minden képet felhasznál arra, hogy tanítson minket, hogy tanítsa az ő gyermekeit. És az én dolgom nem az, hogy megfejtsek bármit is, akarjam megfejteni, hanem csupán annyi, hogy figyeljek. Mint ahogy bemész az iskolába, számtalórán, vagy bármilyen órán, figyelsz a tanára, történelem órán, figyelsz a tanára, és nincsen semmi más dolgot, mint figyelni a tanára. A mi dolgunk az, hogy figyeljük a mindenható Isten tanítását. Szemléljük őt, mert ő felteszi a kérdést, és adja a választ is. És mi mindennek tanúi lehetünk. Szemtanúi, fültanúi és szájtanúi emberek. Szájtanúi, cselekvéstanúi. Mert amit látunk, amit hallunk, azt nem csupán látjuk és halljuk, hanem el is mondjuk, meg is osztjuk embertársainkkal. Eldicsekedjük azt, hogy tanít minket a mindenható Isten. Hát, ha még valaki megkívánja az ő országát. Hát, ha még valakit érdekelni fog az igazság, amely felszabadítja a lelket. Most gondoljunk bele abba, hogy eddigi életünk során milyen sok olyan képpel találkoztunk, sok olyan külső képpel találkoztunk, amelyek vagy nem jelentettek semmit számunkra, vagy pedig unalmasak voltak, vagy pedig fájdalmasak voltak, vagy pedig el akartuk kerülni. És most láss csodát! Minden kép megtelik tartalommal, minden kép megtelik üzenettel. Nem hiába mondja mindenható Isten Pál apostol által, hogy az Úristen az őt szeretőknek mindent a javokra fordít, és a mindenben benne van minden, még a rossz képek is, még a borzalmas álomképek, a horrorisztikus álomképek is. Minden benne van, emberek. Kivétel nélkül minden. Ezt kell valahogy bevéssük az agyunkba, megbarátkozzunk azzal, hogy az Úristen minden képet a javunkra fordít. A valóság képeit, a kellemetlen valóság képeit, a kellemetlen álmok képeit, mindent a javunkra fordít, és megmutatja, hogy semmi nincs fölöslegesen, semmi sem véletlen, tehát mindent használ a mindenható Isten, hogy belőlünk embert teremtsen, újból embert teremtsen, mert ő megteremtette az első embert, az első Ádámot, de ő elbukott, és most mit csinál a mindenható Isten? Újból embert teremt. A meglévő nyers anyagból, mert Ádám ugye ő föld, por és hamu, ugye? És most ebből az Ádámból ő újból embert teremt, visszaformálja az Ádámot az eredeti állapotába, az elbukás előtti állapotába, a gyermeki állapotába. Erről szól Jézus Krisztusnak az üzenete, a tanítása. Az ő földi pályafutása az, hogy megmutatta az életútját, az Istenhez fordulás útját, a hazugságból, a bűnökből való megtérés útját, mint erről szól, emberek. Hogy az elbukott Ádámból, az elbukott emberből, mert Ádám jelentése ember, Isten újból tökéletes gyermeket formál, akik már örökölhetik a mennyek országát, örökölhetik az életet. Mert az élet örök. Az életet csak örökölni lehet. Megszerezni nem lehet. Zsákmányként megszerezni nem lehet. Megvásárolni nem lehet. Nincs annyi pénz az egész világon, ami egyébként szintén Istenből van kinyerve. Az ő teremtéséből van kinyerve a pénz is. Tehát hogyan vásárolhatná meg Istentől azzal a pénzzel az életet, ami szintén tőle száll, belőle van kinyerve? Nem lehet, emberek, az életet megvenni. Sem teológiával, sem filozófiával, sem okossággal, sem Bibliával, semmivel. Az életet csak örökölni lehet, emberek. Csak és kizárólag örökölni. Dicsőség az élő Istennek, akinek úgy volt kedves, hogy az életet ne lehessen megvásárolni, megszerezni, ellopni, hanem csak örökölni. És kik öröklik az életet? Akik gyermekek. A gyermek az örökös, nem a vén ember. Így van-e? Nem a felnőtt az örökös. A gyermek az örökös. Aki gyermekké válik, az az örökös. Akit az Úristen megfog, megszorongatja az ő szívét rendesen. Behatol az ő szívébe, az ő igazságával, az ő szerelmével. Megszabadítja a mocsoktól, a sok fölösleges képmutatástól, hazugságtól, bűntől. És gyermekké formálja őt. Tehát először muszáj ő minket gyermekké formáljon, ahhoz, hogy örököljük az életet. Hé, asztai, milyen dicsőséges, milyen gyönyörűséges. Ujjong a lelkem, amikor így áll össze a kép, így adja a mennyei atya azokat a képeket, hogy mit is láthattam éjjel álomban, miért tanította nekem, hogy figyeljünk minden jelre, ne akarjunk semmit sem megmagyarázni, nem kell. Langzám, lassú lesz éppen, ülj le a fenekedre, nem kell erőködni. Isten az ő gyermekeinek elmagyarázza. Pontosan, mint egy szeretetteljes óvonéni, vagy egy tanítóbácsi, egy tanár, elvtárs, ugye, megmagyarázza nekünk az életet, elmagyarázza, és embert formál belőled, mert amíg fel nem támadsz a lelki halálból, amíg újjá nem születsz, te állat vagy, és nem ember. Asszony állat, férfi állat, elbukott ember, álló kép vagy te, és nem élő kép. Ezt jó jegyez meg, hogy addig, amíg az ember fel nem támad a lelki halálból, amíg újonnan nem születik ő, addig ő nem ember, nem élő ember, hanem állat, álló kép. Ezért van az, hogy bizonyos állatok sokkal magasabb szinten vannak, mint az ember, mint az elbukott ember, mert az elbukott ember csak állat, álló kép. Nyers anyag, lélektelen. Tehát mi az, hogy álló kép, állat? Azt jelenti, hogy az embert nem a lélek vezeti, hanem a test, a karnalitás, a testiség, a testi kívánságok, szem és száj ingere, ugye, a nemi vágyak, azok vezetik a legtöbb férfit, a legtöbb nőt. A test vezeti, és a testen keresztül pedig Hollywood, és Hollywoodon keresztül pedig maga a sátán, a hazug tudományokon keresztül, Hollywoodon keresztül, maga az ördög emberek, maga a sátán irányítja a legtöbb embert a testen keresztül, a karnalitáson keresztül. Többször mondtam, hogy a reinkarnáció nincs, ahogy Istentől legyen. Hát még a nevében is benne van, hogy újból testiség, újból test, újból hús. Még meddig, emberek? Mikor lakunk jól már hússal? Mikor vágyunk már a lélekre, hogy pihek, könnyűvé váljunk, mint a toll, mint a tollú, a madárnak az a kis finom tollacskája, tolluja, akarom mondani. Váljunk könnyűvé, mint a lélek, erre hív minket a mindenható Isten. Milyen dicsőséges. Tehát ő minket, ugye, állatból állókép, állat egyenlő állókép, asszony állat, férfi állat, ló, meg kutya, meg macska, ezek mind állóképek. Állóvíz, ami bennünk van, a bölcsesség, az állóvíz, nem élővíz, nem élővizek buzgó kútfeje van mi bennünk, hanem álló bölcsesség, Zsófia, Szófia, Zsófia, egyenlő bölcsesség, emberek. És az Úristen ezt akarja megmutatni, hogy az ő gyermekének, mindent a javára fordít. Minden kép megelevenedik, minden külső kép megelevenedik, és minden által tanítja, formálja az ő gyermekeit a mindenható Isten. És ezt láthattam álomban. Az igazság az, amikor felkeltem, nem is értettem ezt az álmot egy darabig, amíg neki nem kezdtem, hogy előkészítsem ezt a felvételt, ezt az élőadást, élőközvetítést. Addig nem értettem ezt az álomképet is, nem is tudtam, mit kell kezdek vele. Még megnéztem a Facebookon is ezt a Zsófiát, akit láttam éjszaka álomban, hát ha megtalálnám. De itt ez nem erről szól. Lehet, hogyha lesz alkalom beszélnem vele, akkor elmondom érdekességképpen, hogyan tanította mindenható Isten az ő ábrázatát felhasználva. És hát el kell mondjam, hogy egy néhány napja kaptam egy olyan álmot, hogy vissza akartam menni a harmadik emeletre a tömbházlakásba, és olyan átalakítások voltak, rombolások, meg átalakítások voltak, hogy egyszerűen nem tudtam bemenni a tömbházlakásba. És hát nem is mentem be végül. És most megint a tömbházlakásban voltam, és hát azt láthattam, hogy kiadtuk a tömbházlakást bérbe Zsófiának. Volt nekem egy ilyen barátnőm, Zsófia. Tehát nem feleségem volt, hanem ahogy a Biblia mondja, paráznak kapcsolat volt. Persze utólag ezt sajnálom, hogy részt vettem több lánynak a paráznává tételében, mint ahogy az én paráznává tételemben is részt vettek többen, ugye, több lányok, ugye. Ez történt sajnos, ez az elbukás maga. Tehát nem vettem feleségül, barátnőm volt, szerettem, nagyon szimpatikus, kedves volt, gyermetek, most is örömmel gondolok rá, kedves egy személy volt számomra. Mindazonáltal az útjaink szétváltak, és nem maradtunk együtt. Az ő neve volt az, hogy Zsófia. És érdekes módon azt adtam neki, hogy kicsi piros. Szeretett piros ruhába járni, ugye ez a paráznaság jelképe, ezt nem vádlóan mondom, mert én sem, ő sem volt paráznább, mint én, vagy nem volt paráznább, mint bármelyik másik lány, vagy bármelyik másik férfi, aki hallja ezt a felvételt. De érdekes módon ugye, még ez is ugye eléggé beszédes, hogy amíg fiatalok vagyunk, testiek vagyunk, karnálisak vagyunk, a nők piros ruhába, piros cipőbe öltöznek, a férfiak pedig piros autóval csábítanak. Ez ugye mind a paráznaság, ahogy le van írva a Jelenések könyvébe. És hát azt láttam, hogy ő bérli a lakásunkot a harmadik emeleten. Egyszer még volt kiadva bérbe, amikor nem voltam itthon, Indiában voltam, az a lakás. És érdekes módon, aki bérelt azt a lakást, az a fiatalember már el van temetve. Érdekes, mindenképp érdekes. És meg fogjátok látni, hogy miért érdekes ez. Tehát az a lakás, úgy is mondhatnám, hogy a paráznaság háza, de úgy is mondhatnám, hogy a Zsófia háza, de úgy is mondhatnám, hogy a Szófia háza, avagy a bölcsesség háza emberek. A bölcsesség háza egyenlő paráznaság háza. Paráznaság háza egyenlő bölcsesség háza. Mert a paráznaság hol kezdődött? Azzal kezdődött, hogy Ádám és Éva összefeküdtek, dehogy is emberek, dehogy is. A paráznaság már Ádámnál kezdődött, ezt már többször elmondhattam. A paráznaság Ádámnak a fejében kezdődött. Hol? Hát a Golgotán, Ádám Golgotáján kezdődött a paráznaság emberek. A koponyák helye, Golgota egyenlő koponyák helye, Ádámnak a koponya helyben kezdődött a paráznaság, az élő Istennel szemben, lelki értelemben kezdődött a paráznaság. Az, hogy mi össze-vissza összefekszünk mindenkivel, az már a legalja emberek. Az, hogy már férfi-férfival, nő-nővel, meg állatokkal, meg mindennel, ez már a legalja. Ez alatt már a pokol bejárata van emberek. Ez alatt már a pokol bejárata van. Tehát a testi paráznaság, a lelki paráznaság következménye. Ezt kell valahogy felfogjuk. És a lelki paráznaság pedig az, ahogy le van írva a Teremtés könyvében, hogy Ádám elbukott. Ádám elbukott, ő bölcsé vált a saját értelme szerint. Azt mondta, hogy hát jó, de nekem egy társacska, egy kis társ. Mert megkívántam azt, ami az úré. Ami az úré. Hát az úr, ő uralkodhat. És Ádámnak nem volt elég, hogy ő gyermek lehetett. Azt mondta, hogy én is uralkodnék. Kéne nekem is egy segítő. Mit mondasz, Ádám, segítő társ? Ádám, Attila, Zsófia és mindenki. Hát én voltam a ti segítőtársatok ebben az életben mindenkor, és úgy is terveztem az életet, hogy én a segítőtársatok legyek mindenkor, mindenkiben, a ti nem csak egy feleségben, egy férben, hanem mindenkiben a ti segítőtársatok legyek. Mindaddig, amíg az élet útján vagytok, amíg az Édenben vagytok, én vagyok a ti segítőtársatok mindenkiben, minden emberben, minden élőlényben, minden állatban, az oroszlánban, az orszarvúban, a férfiakban, a nőkben, én vagyok a ti segítőtársatok, ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. Na ehhez mit szóltok? Gyönyörűséges, mi? De Ádám azt mondja, Attila azt mondja, és Zsófi azt mondja, hogy jaj, nem úgy van az úgy, nem tetszik ez nekünk, így, mi is szeretnénk uralkodni. Azt mondja, hát akkor uralkodjatok, és akkor le van írva a Teremtés könyvében az elbukás. Tehát ugye megadatott az Ádámnak a segítőtárs, de ugye igazából az miféle segítőtárs volt? Hát egy olyan segítőtárs, aki Ádámból lett kivéve. Tehát Ádámban benne volt, mert Isten a férfit és a nőt egybeszerkesztette. Nem a katolikus templomba, emberek, sokkal korábban. Sokkal korábban a férfi és a nő egybe volt szerkesztve. Az Ádám az férfi és nő egyben. Ezt kell valahogy felfogni. Le van írva a Bibliába, hogy Isten férfit és nőt teremtett, de nem külön-külön, hanem egyben. Ádám, miután megfogant benne a paráznak gondolat, hogy kell neki segítő társ, mert ő azt akar csinálni, amit akar, ugye? És uralkodni akar ő is valakin. Ezért a férfi a nőnek az ura, a nő a gyermeknek az ura. Persze most már mindenki uralkodik mindenki fölött. Ez a Covid. Mindenki király lett. Mindenki uralkodik, mindenki Istent játszik magyarul. Mindenki Istent játszik. Ez az elbukás. És kivételtett ugye Ádámból a nő, és úgy lett Ádám férfi, addig ő ember volt, tökéletes ember, Istennek a gyönyörűséges gyermeke volt, férfi és nő egyben. És amikor Ádámban a gondolat megfogant, ki lett belőle véve a nő, és ő férfi lett, és így megkezdődött az uralkodás, megkezdődött az, hogy elveszem feleségül, magamévá teszem, elveszem az ártatlanságát, uralkodok rajta, ugye, mint ahogy Isten is, Istent játszok, és emiatt halandóvá váltunk, és minél inkább uralkodunk, annál gyorsabban menjünk a temető felé, és a pokol felé. És ebben az álomban azt láthattam, hogy ez a Zsófia bérli az én lakásomat. És mivel, hogy hát én szerettem és vonzódtam hozzá, ugye, annak idején, így ebben az álomban is odabújtam melléje is, úgy szerettem volna megölelni, és összefeküdni vele, de már nem voltunk egymással kompatibilisek. És érdekes módon ez a lány már nem volt olyan, mint korábban. Most is szép volt, de már nem ragyogott. Akkor még ragyogott, akkor még tündökölt annak idején, amikor még együtt voltunk. De most már ebben az álomban nem volt valami derűs az arca. Remélem, hogy a valóságban nem így van. Remélem, hogy a valóságban van békesség a szívében. Talán ő is megismerte Istent valamilyen formában, valahogy hozzá is szólt Isten, hanem akkor talán most ezekkel a szavakkal fog hozzászólni. Fogalmam sincs. Legyen úgy, ahogy ő akarja. Lényeg az, hogy megöleltem őt, de idegenek voltunk egymásnak valamiért. Nem voltunk már olyan közeliek egymáshoz, és láttam, hogy ő nem boldog. És amit még láttam ebben az álomban, érdekes álomképek voltak, hogy a fürdőszoba tele volt nagyon sok ruhával, tehát rengeteg mosnivaló ruha volt, ugye, a szennyes, tehát a mosnivaló ruha, nagy mosás történt, és érdekes módon még olyan sok mosás történt, hogy maga a főző gályha, az aragász gályha, az is a fürdőszobában volt beépítve, a fürdőkádban volt. Ez érdekes, tehát olyan sok mosnivaló volt, hogy nem volt idő kimenni a konyhába. És meg fogok érteni ennek a lényegét mindjárt. A következő államképben azt láttam, hogy jönnek hozzá Zsófiához, ugye, látogatók, meg barátok, akik ilyen egyetemi hallgatók voltak, tehát diákok voltak, az ő diáktársai voltak, egyetemi hallgatók is, úgy ölelgették egymást, úgy örültek egymásnak, és azt mondták egymásnak, hogy kívánlak. Na ez nagyon érdekes volt. És láttam, hogy nem is olyan szép emberek, ilyen eltorzult, ilyen kórosan elhízott emberek, meg ilyen szemüveges emberek, akik, nem azt mondom, hogy aki szemüveges, aki el van hízott, az nem lehet szép, hanem ezek az emberek láttam, a tudásnak élnek. és kívánták egymást, ugye? Kívánták egymást. A Zsófia, a bölcsesség kívánta a másik bölcsességet, ugye? Együtt paráználkodtak, tehát én már nem voltam kompatibilis vele, mivel hogy az Úristen engemet gyermekké formált, gyermekké tett, én elvileg abban a formában senkivel sem vagyok kompatibilis. És hát az történt, hogy úgy emlékeztem, hogy csak egy szobát adtunk ki neki, de az egész házat lefoglalta a bölcsesség. Az egész házat lefoglalta a Zsófia, tehát az egész házat kibérelte is. És akkor jöttek a vendégek, jöttek a diáktársak, az egyetemista kollégák is, ott partiztak együtt. Na hát ennyi volt az álom. Ennyi volt az álom, és hát a megértés azt ugye már nagyjából el is mondtam, hogy igazából itt most ez nem Zsófiáról szól, hanem arról, hogy korábban, amíg ebben a világban voltam én is, ez itt a világért éltem, pénzért dolgoztam, itt akartam önmagamat megvalósítani. Hát Ádám hogy bukott el? Önmagát akarta megvalósítani. Neki is bölcsesség kellett. Mit mondott az ő fejében lévő kígyó? Hát te is olyan okos leszel, mint Isten, olyan bölcs leszel, mint Isten. Te is, neked is lesz Szófiát, lesz bölcsességet. Na nekem is volt Zsófiám is, és ugye hát volt bölcsességem is. Tehát minden karnális ember bölcs. De csak saját maga szerint. Ügyeljetek, emberek! Mert az, amit az ember bölcsességnek nevez, az valójában nem bölcsesség. Érthető? Akkor volna bölcsesség, hogyha nem halnánk meg, ha nem betegednénk meg. Nekem hiába mondod azt, hogy te filozófiát végeztél, meg bölcs vagy, amikor beteg vagy, meg pornófüggő vagy, meg ételfüggő, meg alkoholfüggő, meg minden bajod van. Ez nem bölcsesség. Az igazi bölcsesség megszabadít emberek. Az igazi bölcsesség, Istennek a bölcsesség, az meg szabaddá tesz. De ez a bölcsesség, amit én bevettem, mint karnális ember, egész életembe, az agyamba, az engemet nem megszabadított, hanem megkötözött. Nem megszabadított, hanem megkötözött emberek. És hát ugye ebben az államban azt láthattam, hogy az Úristen engemet elválaszt a testi, a karnális bölcsességtől. És azt mondja, hogy inkább legyek ő benne, ahogy mondta Jézus, ahogy én az atyában vagyok, ő pedig én bennem van. Úgy ti is én bennem vagytok, és én is ti bennetek. Tehát egységben vagyunk az atyával. Az atya bölcsessége van én bennem. Az atya bölcsessége szól én általam. Én semmit nem kell szóljak, hogyha az atya hallgat, én is hallgatok. Ez az én dolgom. Ha az atya hallgat, én is hallgatok, ha az atya szól, akkor én is szólok, és nem úgy szólok, mint aki magából szól, hanem mint aki Istenből szól, csodálva az ő bölcsességét, az ő gyönyörűséges bölcsességét, emberek. Hú, akkora öröm ez a lelkemnek, ez a mai szakai tanítás, hogy érzem, hogy elrepülök, elszállok a földről. Meg kell kapaszkodjak valamibe, ebbe a mikrofonba például, nagy elszálljak. De gyönyörűséges emberek, ahogy a mindenható Isten tanít, ahogy tanít és megörvendeztet, és ahogy megmutatja, hogy mostantól minden, amire ránézel, minden megelevenedik, és minden tanít téged, semmi sincs tartalom nélkül, minden megtelik tartalommal. És amikor a testem meghal, és szabadon távozik a lelkem, akkor már csak ezt fogom tapasztalni, hogy a mennyek országában minden tele van tartalommal. Mindenben Istennek a lelke van, és ez már nem panteizmus. Mert az elbukott világban, ha az ember ezt akarja játszani Isten nélkül, az panteizmus. Tehát a panteizmus az, hogy mindenben Isten van. Igen, igen, csak nem a bűnös embernek, nem a hitvány parázna embernek, nem a hazug képmutató embernek, nem a versengő embernek, nem a pénzimádó embernek, nem az anyagfüggő embernek, nem a testfüggő embernek, hanem a lélek számára van mindenben Isten. De Isten minket lelkévé formál. Ezt itt mondta Jézus, hogy szülessünk újjá. A mi dolgunk az, hogy szülessünk újjá, ismerjük meg az ő szavát, és merítkezzünk be a vízbe, az élő vízbe, az ő szavába. Merüljünk alá, hogy mosson meg minket. Szülessünk újjá, legyünk gyermekek. És akkor ez történik, emberek, hogy bármire ránézel, minden beszél, minden által beszél a mindenható Isten, és már itt a földön, emberek, elkezdődik. Tehát hiába, hogy még nem, a testem nem halt meg, a testem még létezik, de már itt a földön tapasztalom, hogy bármire ránézek, mindenben, minden által, a kis madárka által, a kutya által, tanítások, és folyamatosan tanítások és kijelentések, és Isten megmutatja a valóságot, leleplezi az ördög játszmáit mindenben, és tanít, és adja a kijelentéseket, és megörvendeztet. Ez emberek, ez dicsőséges. És hogyha én így élek, akkor én nekem nem kell Zsófia, nekem már nem kell Zsófia, nekem nem kell Szófia, nekem nem kell bölcsesség. Én az agyamban semmit nem akarok tárolni, hanem ahogy mondja Pál apostol Jézusról, hogy ő nem tekintette zsákmánynak az, hogy Istennel egyenlő volt, hanem folyton megüresítette magát, alázatos volt a haláláig. Az én dolgom szintén az, hogy folyton megüresítsem magamat. Nem akarok én semmit sem. Én ezt a felületet elkészítettem, azzal viszontlátásra, hello, én tovább mentem. Meg a következő állomásba. A következő állomásba, ahol Isten szintén meg fog engemet örvendeztetni. Nem akarom az agyamba tartani, hogy én mit is mondtam Zsófiáról. Hát azt mondtam, amit mondott az atya. Én csak ott voltam, hallgattam én is ezeket a szavakat, és csodálkoztam, hogy milyen gyönyörűségesen tanítja a mindenható Isten az ő gyermekeit, és milyen szépen kijelenti magát. Tehát nagyon fontos, hogy Isten tehát folyamatosan tanítja az ő gyermekeit mindenképpel tanítja az ő gyermekeit. A régi halott képek megelevenednek, és nincs nekem szükségem arra, hogy az agyamban bármilyen bölcsességet tároljak, mert nincs szükségem rá. Tehát azáltal vagyok könnyű, azáltal vagyok pehelysúlyú, mint a gyermek, hogy én nem kell tároljak semmit az agyamban, semmiféle bölcsességet, mert állandó és konstans hozzáférésem van az élő Isten bölcsességéhez. És nem kell azt elraboljam tőle, nem kell azt tároljam az agyamban, a Golgotán, a koponyák helyén, nem kell megfeszítsem a gyermeket, a Krisztust, mert nekem élő bölcsessége van az atyától. Folyamatosan. Mindig olyan, amire éppen szükségem van. Tehát ezzel mutatja mindenható Isten, ugye, hogy amit mond Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, aki megismerte Krisztus beszédét, aki gyermekgyalázattal Istentől kérte az újjászületés ajándékát, és megkapta azt, azt mondja arról Isten, hogy a régiek elmúltak, aki Krisztusban van, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ez gyönyörűséges. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. És akkor most megnézzünk néhány dolgot az írásból, hogy lássátok, hogy mit mond Isten a bölcsességről, az emberi bölcsességről. Ejhaj, hát először az államnak a magyarázatát én ezt úgy kaptam meg, a Bibliából kaptam kijelentést a Biblia által is, Isten megerősítette Jézus szavai által ezt az államképet, ezt a tanítást. És nagyon erőteljes értelmet kaptam, egy új értelmet kaptam annak a kijelentésnek, amit korábban is ismertem, de nem volt ilyen mély és ilyen magas ez a kijelentés mostanig, mint ahogy most. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú marad ott mindörökké. És mi történt Zsófia esetében, mint mondtam, ugye hát barátnőm volt, fiatalabbak voltunk, és hát teljesen szabadosan éltünk, pontosan, mint Szodomában és Gomorában. Tehát szóba sem jött, hogy most akkor összeházasodjunk. Élveztük azt, ami élvezhető, és ennyi. Így éltünk, mint minden más. Igen ám, de mivel, hogy én nem vettem őt feleségül, ő nem maradhatott a házban. Érthető? Hogyha én elvettem volna őt feleségül, akkor ő a házban maradt volna. Abban a házban, amiben én éltem korábban, ugye? De mivel nem vettem feleségül, amikor szakítottunk, neki mennie kellett. Mivel ő nem tartozott hozzám, nem volt összekötve velem, úgymond legálisan, törvényesen. És figyelj meg, hogy milyen érdekes analógia ez. Azt mondja, hogy a szolga pedig nem maradhat mindörökké a házban. A fiú maradt ott mindörökké. Hát mindketten szolgák voltunk, ő is a bűn szolgája volt, a paráznaság szolgája, és én is a paráznaság szolgája voltam. És ezért nem maradhattunk a házban. Hogyha elvette volna a feleségül, mint mondtam az előbb is, akkor ő a házban maradt volna, mint a ház úrnője. Azt mondja Jézus, hogyha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Valósággal szabadok lesztek. A bűn rabjai, a bűn szolgái nem maradhatnak a házban. Ennek a jelentése az, hogy aki rabja a bűnnek, aki nem ismerte meg a bűn fogalmát, aki nem kapott bűntudatot. Tehát bűne van, de nincsen bűntudása, bűntudata, nincsen tudomása a bűnről. Az nem szabadulhat meg. Ezért többször megkérdik, hogy miért keltek én bűntudatot. Azért, hogy az emberek szabaduljanak meg. Azért keltek én bűntudatot, mert amúgy is bűnben vannak. Hogy tudjanak arról, hogy bűnben vannak. Azért keltek embertársaimban bűntudatot, mint ahogy Isten is bűntudatot keltett bennem. Hogy aki bűnben van, aki rabja a bűnnek, szolgálja a bűnnek, az szabadulhasson meg. Mert aki bűnben van, de nincsen bűntudata, az nem tudja, hogy van bűn. És ezért a bűn ő benne titkon, lopva, folyamatosan gyilkolja, torzítja az ő lelkét. Torzítja az ő lelkét, és az ő testét megbetegíti. Majd elveti a temetőben, meg a kárzatban az ő lelkét. És Isten azt akarja, hogy mi maradjunk örökön a házban. Tehát a ház jelképesen az élet. Maradjunk örökön életben. Tehát aki szolgálja a bűnnek, aki hazugságban, képmutatásban, bűnökben van, nem maradhat életben, mert a bűn jelentése életellenesség. A bűn jelentése életellenesség. Hogyha életellenesség van bennem, én az élet ellensége vagyok, ezért nem maradhatok az életben, avagy a házban. A fiú maradott mindörökké, és figyeljetek meg, hogy Isten jelképesen ugye úgy hozza, úgy mutatja be Krisztus számunkra Pál apostol által, hogy ő a vőlegény. Ő a vőlegény. És akik hallgatnak az ő szavára, ők a mennyasszony. Ez mind ez allegória, jelképek. De ő, mivel ő nem parázna, tehát Krisztus nem parázna, ezért, hogyha engemet megszólít, ha nekem udvarol, ha velem az igazságot megszeretteti, akkor engemet nem dob ki a házból, mert én eddig az összes lányt, akivel voltam, hát el kellett hagyják a házat. Azt a házat, amelyikben voltam, a parázdaság házat, ugye, ahol én voltam, ahol laktam. Ők el kellett hagyják a házat. De azért, mert én hűtlen voltam, én is parázna voltam. Tehát nem kötöttük össze az életünket hűségesen, de a fiú nem ilyen, Jézus nem ilyen, hanem ő hűséges a mennyasszonyhoz. Ő ragaszkodik a mennyasszonyhoz, azt mondja, hogy megadok neked mindent, adok neked fürdőszobát, hogy levetkőz, megfürödj, adok új ruhákat, fehér ruhákat, felöltözhetlek, elveszlek feleségül, és elviszlek az én házamba, és abban a házban örökön benne maradsz. Ez pedig az örök élet. Emberek, milyen dicsőséges! Milyen dicsőséges! Nincsenek szavak. Én sajnálom, hogy nekem csak ilyen gyarló emberi szavaim vannak. Néha dadogok, hogy nem tudom ezt még jobban, még tisztábban kifejezni, kijelenteni ezeket a hatalmas és dicsőséges dolgokat. Tehát azt mondja Jézus, a szolga, aki a bűn szolgálja, az nem maradhat örök ki a házban. Viszont akit a fiú megszabadít a szolgaság alól, mert akinek megmutatja a bűneit Jézus személyesen, szembesül a bűneivel, és elszakad a bűneitől, az már nem szolga, az szolga, aki tele van bűnökkel, a szíve tele van bűnökkel, és tagadja azokat. Na azok a szolgák, barátaim. Az a szolga, aki tele van bűnökkel, és tagadja azt. Én is ilyen szolga voltam. Tele voltam képmutatással, paráznasággal, szexfüggős, minden, alkohol, minden. Minden volt bennem, és különböző mértékben. És azt hittem, hogy szabad vagyok, mert azt csinálok, amit akarok. Azt a lányt csábítom el, amelyet éppenséggel akarom, vagy azzal kerülök parázda kapcsolatba, akivel akarok, meg azt csinálok, amit akarok. De én rab voltam emberek. Ezért volt az, hogy megvolt mindenem. Beártam a félvilágot, és mégsem volt igazi békesség a szívemben. Mert rabszolga voltam, és nem értettem, hogy miért. És jött a fiú. A tökéletes fiú azt mondja, kíváncsi vagy az igazságra? Igen, kíváncsi lennék. Fog-e fájni? Igen, fog. De meggyógyítalak. És megmutatta, hogy mitől voltam én rabszolga, mitől voltam én szolgája a bűnnek. Megmutatta a bűneimet, és zokogtam emberek, sírtam a saját bűneim miatt. Megsebezett, a valóság, az igazsággal ő megsebezett, de be is kötözött. Be is kent az én sebeimet olajjal. És meggyógyított. Áldott legyen az ő neve. Nincsenek szavak. Egyszerűen nincsenek szavak. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát látjátok, hogy az a ház, ez egy hazug ház volt. Tehát ahol jelképesen, ahol éltem én itt a földön, a beton tömbben, a beton tömbházban, ugye, az a paráznaság háza volt, az a bölcsesség bölcsesség háza volt, mert úgy igazából a paráznaság nem a szexel kezdődik, hanem a bölcsességgel. Azzal, amikor én akarom tárolni a tudást az agyamban, a Golgotán, és ott megfeszítem a gyermeket, a bennem lévő gyermeket megfeszítem. Mivel fesztetted meg a gyermeket te? Hogyan lettél felnőtt? Hát az agyaddal, a sok tudománnyal, amit bevettél és tároltál az agyadban, a sok tudással, a birtoklással, a betokolással, birtoklás, betokolás, betokoltál az agyadba, és így lett a benned lévő Krisztus, a benned lévő gyermek megfeszítve. És eljött Isten testet öltött Jézus személyében, hogy minket testi módon megszólítson, és emlékeztessen arra, hogy ügyeljetek emberek, mert az Édenből vagytok kijöve, és oda várlak vissza, hogyha az Édenen kívül maradtok a külső sötétségben, ha a test meghal, akkor repültök a pokolba, a tűzre, mert teljesen el fogtok torzulni, és haszontalanná válik a ti lelketek. Mert a gyermek teljesen meghalt ti bennetek, teljesen felnőttiesek lesztek, meg felnőttek, meg ilyen kemény, betokosott felnőttek lesztek, eltorzult lelkek, azokkal már nincs, amit kezdek. A felnőtt nem örökölheti az életet, csak a gyermek. Csak a gyermek. Ezzel kezdtem ezt a videót. Csak a gyermek örökölheti az életet, a felnőtt egyáltalán emberek. Ezért mondja Jézus, hogyha meg nem tértek a képmutatásból, a bűneitekből, a mocsokból, ha nem szembesültök, és úgy nem fogadjátok az én szavamat, mint a gyermekek olyan alázattal, nincs, ahogy meglássátok a mennyek országát, mert a mennyek országában nincsenek zsófiák, nincsenek attillák, nincsenek nők, férfiak, sem görögök, sem cigányok, sem magyarok, sem németek, sem svábok, nincsenek. Csak gyermekek vannak, és gyermekké próbál formálni minket Isten. Régebben ez könnyebb volt, meg kemény volt az élet. A kemény munka megtörte az embereket, és 90 éves korukban teljesen gyermekké váltak. Fogatlanul mosolyogtak, gyermekké váltak, és megboldogultak. De a mai emberrel mi lesz? Ilyen nagy gazdagság, pénz, meg hírnév, meg jó munkahely, meg tekintély, meg testi élvezetek, meg ami személy szájnak ingere, hangulatfokozók, látványfokozók, különböző ízesítők, gasztronómia, meg szexpozíciók, meg minden. Tehát annyi örömünk van, hogy nem érünk rá, hogy megtaláljuk és találkozzunk a lelki örömmel, a lelki békével. Így torzul el a lelkünk a matéria által. Ahogy szoktam mondani, mivel a test a lélek fölött van, a hús erősebb, mint a lélek, amikor a testünk meghal, rárodhat a test a lélekre. Akik nem váltak gyermekké, ott rodhatnak el az ében a koporsóban, a temetőben, és a lélek végig kell szenvedje a rothadást. Többször beszéltem erről. Isten nekem megmutatta, cseppet sem volt humoros, elég fájdalmas volt, félelmetes volt. Ügyeljetek, emberek, ne hátszmázatok. Isten ezt a hatalmas lehetőséget felkínálja, hogy megszabaduljunk Zsófiától, de nem attól a lánytól, nem a feleségettől, mert Zsófia is épp olyan Zsófia, mint én. Én is épp olyan Zsófia vagyok, mint ő. Tehát ugye, akik a saját értelmükben bíznak, megtelt a fejük bölcsességgel, azok mind zsófiák ilyen szempontból. Mint ahogy beszéltem egy pár napja Zoltánról, a szultánról, a fejedelemről. Ugyanaz emberek. Csak Isten most Zsófiával úgymond tanít minket, a Zsófia névvel tanít minket. Miért mondja Jézus, hogy új nevet adok nektek, újat? Aki bennem hisz, aki engemet követ, adok neki egy kis fehér kövecskét, és rajta egy név, amelyet csak ő tud. Elveszi a régi nevünket, a régi, mert a név az egy jellemvonás. Tehát a név az egy tulajdonságot fejez ki, egy jellemvonás fejez ki. Elveszi a régi nevünket, a régi jellemvonásunkat. Zsófiától is elveszi, és Attilától is elveszi a régi nevét, és ad neki új nevet, Isten gyermeke. Ó, édes Isten, milyen gyönyörűséges ez. És hát még a bölcsességről annyit, hogy többször felolvastam Pál apostoltól, hogy két típusú ember van. Egyik a bölcsességet kívánja, ugye ez a görög típusú. Neki mindenképp bölcsesség kell. A zsidónak pedig mindenképp jel kell. Ők jelt kívánnak, csodákat kívánnak, de egyik sem jó. Azt mondja, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát, Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, tehát nem sokan bölcsek test szerint az agyukban, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait válaszolta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit, nemtelen, tehát nincs benne nem, csak igen van benne, nemtelen, és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, mert a test nem örökli a mennyek országát, csak a lélek, csak a gyermek. Tehát jelképesen ebben a pillanatban, ugye, amit az előbb felolvastam Jézustól, a test az maga a szolga, a test a szolgája a bűnnek, a test rabja a bűnnek, emberek, de ő nem maradhat örökön életben, csak a lélek, de az is meg kell tisztuljon, el kell szakadjon a testtől, Krisztusivá kell váljon, Isten kegyelme és Krisztus szava által. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül, és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Az Úrban dicsekedjék, emberek. Ez a lényege, hogy legyek üres. Nincs nekem saját bölcsességem már. Ezt is leírja Pál apostol valahol. Nekem már nincsen saját bölcsességem. Nekem bölcsességem van Istentől, Krisztusban. Ő adja nekem minden momentumban a bölcsességet. Ezekhez a felvitelekhez is, hogy hogyan szóljak, mit szóljak. Persze néha valamilyen szinten belekeveredik az én zsófiám, az én testi bölcsességem is. Picit megzavarja a felvitelt valamikor, valamilyen mértékben. De mégis Istennek az ereje, a hatalma legyőzi az én földi karnális bölcsességemet, és megdicsőíti magát én bennem, és azt akarja, hogy benned is megdicsőítse magát, hogy legyél gyermek, mert az, hogy megdicsőíti magát, azt jelenti, hogy megmutatja magát te benned. De ha te ragaszkodsz valamihez, a földi bölcsességedhez, a földi elismeréseidhez, a földi kincseidhez, a pénzedhez, a vagyonodhoz, a hírnevedhez, a lájkokhoz, ha te bármihez ragaszkodsz, akkor Isten nem tudja magát megdicsőíteni benned. Nem, hogy nem tudja, nem akarja, mert nem írja felül a te akaratodat. Te kell úgy döntsél, hogy atyám, nem kell nekem már a saját bölcsességem, nem kell nekem a saját kincsem, a saját vagyonom, hanem add, legyél te az én bölcsességem, legyél te, én bennem a bölcsesség, az élő bölcsesség, hogy minél több ember meglássa azt a bölcsességet, és megkívánja azt, és azáltal szabaduljon meg, támadjon fel a lelki halálból, az állati üzemmódból, és legyen ember, Isten gyermeke. És végezetül pedig zárásképpen, befejezésképpen felolvasok egy versikét, amit Istentől kaptam még az elején, az út elején, hogy megértsem a lényeget. Ajándékba. Gyenge vagyok szeretni téged. A gőg és a hiúság megvakít, megéget. Elzsibbad a fül, káprázik a szem. A világ marcangolja szomorú életem. Szeretni kellene, mert abban van az élet. De nélküled a szeretet, csak korható ígéret. Nem tudok szeretni, bárhogy is akarom. A testem is elfáradt. Leszakad a karom. Mit tegyek hát érte? Hogyan lehet enyém? Keservesen zokogok. A Bábel tetején. Mi közöm hozzá, hisz erőtlen vagyok, semmi sem teljesül, bármit is akarok. Segíts hát megszűnnöm szüntelen akarni, s a kegyelem ajándékát türelmesen várni. Nem akarok többé harcolni hiába, hívjál vissza engem a holnapból a mába. Könyörülj én rajtam, szenvedtem eleget. Ha te vagy a szeretet, enged, lélegezzelek. Törjél szét teljesen, formáld át életem, költözzél belém, te légy szeretetem. Újíts fel teljesen a lelkem otthonát, hogy a fényed elárassza, tisztítsd meg ablakát. Maradj mindig velem, hogy ne éljek hiába, legyél te én bennem, a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!